Jézus Krisztus mondja, jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok a ti lelketeknek. A mi Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Drága mennyei édesatyánk, boldog a mi szívünk, amikor veled találkozhatunk, hiszen ünnep az az óra, az a pillanat, amelyben veled, a mi teremtőnkkel és alkotónkkal lehetünk együtt. S magasztalja a mi lelkünk a te nagy nevedet, mert nem csak teremtettél, de újonnan is szeretnél teremteni, újonnan is szeretnél szülni bennünket, lelki módon, hogy olyanná válhasson az életünk, amilyennek te szeretnéd látni. Úrunk, magasztalunk téged, hogy sok elrejtett kincset adtál nekünk, amelyeket te tudsz a felszínre hozni az életeinkben. Úrunk, szeretnénk most oda tenni magunkat a te kezedbe, hogy életté válhasson az az élet, amelyért annyi mindent teszünk, amelynek annyi fáradozását vesszük magunkra nap mint nap. Sorunk, mégis elmúlik az az élet, amelyért mi fáradozunk. Könyörülj meg rajtunk, hogy ma át tudjuk venni a te kezedből az el nem múlót. Azt, amelyet a rozsda nem fog megemészteni, a tolvajok nem lophatnak el, amelyben nem tehet kárt még a halál és a betegség ereje sem. Mert ez az élet az az élet, Úr Jézus, amelyért te az életedet adtad, az örök élet ajándéka. Könyörgünk, Urunk, hogy ne teljék el úgy fölöttünk ez a földi élet, hogy ez a csodálatos ajándék ne lehetne a miénk, s ne növekedhetne bennünk ennek ereje napról napra. Így köszönjük, Urunk, hogy elkészíteted most is e délután órájába a te igédet. Kérünk, engedd meg, hogy meg tudjunk állni, szellemileg, lelkileg is, hogy valóban oda tudjuk függeszteni a mi figyelmünket és lelkünket, ahol most te vagy a te igéd által itt a mi templomunkba. Jöjj hát, Urunk, és szabadíts fel bennünket a veled való találkozásra, hogy ez élő, megelevenítő, újult erővel bennünket megajándékozó találkozássá válhasson. Jézus Krisztusért. Amen. Kedves testvérek, Istenünknek igéjét olvasom az Apostolok Cselekedetei könyvének 9. részéből, az első 22 versből. Saul pedig az Úr tanítványai elleni fenyegetéstől és öldökléstől lihegve elment a főpaphoz, és leveleket kér tőle Damaszkuszba a zsinagógákhoz, hogyha talál olyanokat, akik az Úr útjának hívei, akár férfiakat, akár nőket, megkötözve vihesse azokat Jeruzsálembe. Útközben azonban, amikor éppen Damaszkuszhoz közeledett, hirtelen mennyei fény villant fel körülötte, s amint a földre esett, hallotta, hogy egy hang így szól hozzá. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Ő pedig megkérdezte, ki vagy, Uram? Az így válaszolt. Én vagyok Jézus, akit te üldözöl. De kelj fel, menj be a városba, és ott megmondják neked, mit kell tenned. A vele utazó férfiak pedig szótlanul álltak, mert hallották ugyan a hangot, de senkit sem láttak. Saul pedig felkelt a földről, és kinyitotta a szemét, de egyáltalán nem látott. Ezért kézen fogva vezették be Damaszkuszba, s ott 3 napig nem látott, nem evett és nem ivott. Volt Damaszkuszban egy tanítvány, név szerint Anániás. Az Úr megszólította őt látomásban. Anániás, ő így válaszolt, íme, itt vagyok, Uram. Az Úr pedig így szólt hozzá, kelj fel, menj el abba az utcába, amelyet Egyenes utcának hívnak, s keresd meg Júdás házában Sault, akit Tarzuszinak neveznek, mert íme imádkozik. És látomásban látja, hogy egy Anániás nevű férfi jön be hozzá, és ráteszi a kezét, hogy lásson. Anániás így válaszolt, Uram, sokaktól hallottam erről a férfiról, mennyi rosszat tett a te szentjeid ellen Jeruzsálemben, s ide is meghatalmazást kapott a főpapoktól, hogy elfogja mindazokat, akik segítségül hívják a te nevedet. Ezt mondta neki az Úr, menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye a nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé, én pedig meg fogom mutatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Anániás pedig elment és bement abba a házba, rátette kezét és ezt mondta, atyám fia Saul, az Úr küldött engem, az a Jézus, aki megjelent neked az úton, amelyen jöttél, s azért küldött, hogy újra láss és megtelj szent lélekkel. S egyszerre, mintha pikelyek estek volna le a szeméről, újra látott, azután felkelt és megkeresztelkedett, majd miután evett, erőre kapott. Néhány napig együtt volt a damaszkuszi tanítványokkal, s azonnal hirdetni kezdte a zsinagógákban Jézusról, hogy ő az Isten fia. Mindenki csodálkozott, aki hallotta, és így szóltak. Hát nem ő az, aki üldözte Jeruzsálemben azokat, akik segítségül hívják ezt a nevet, s aki ide is azért jött, hogy megkötözve a főpapok elé vigye őket. De Saul egyre jobban felbátorodott, és zavarba hozta a damaszkuszi zsidókat, bebizonyítva nekik, hogy Jézus a Krisztus. Kedves szeretett testvérek, ismét egy olyan időszakban vagyunk, amikor az idő pozitív beálltával, ballagások és más egyéb családi rendezvények során egyre több fénykép fog ismét készülni. És ezek nagyon örömteli dolgok. Az ember megpróbálja ünneplőbe felöltöztetni testét, lelkét, szokták is kérni, hogy mosolyogjunk, hogy amennyire lehet a legpozitívabb arcunkat tudjuk megörökíteni a fényképen. Mégis azt kell, hogy mondjuk, hogy az életben nem ilyen a lelki fényképezkedés. Ugyanis maga a Szentlélek is készít rólunk felvételeket, mégpedig lelki képeket. És egy ilyen lelki kép tárul elénk az Apostolok Cselekedetei könyvének 9. részéből, amikor is Saulról egy olyan lelki fényképet rögzít a Szentíró, amely arról beszél, hogy öldöklés vágyától lihegve. Megy Saul a damaszkuszi keresztjének ellen. És aztán a fénykép alá oda írhatnánk, kora legvallásosabb embere. És aztán még fel is háborodhatnánk, micsoda ellentmondás, micsoda egymásnak feszülő értékek. Hát hogy lehet egy vallásos ember szíve telve öldöklés vágyától? Hogyan fordulhat ki önmagából egy ember ennyire? Vannak, akik lazában kezelik ezt a témát, és azt mondják, hogy a galambnak is van epéje, és nagyon szelíd állat, madárka, de hát az is elfakadhat. És aztán szoktuk mondani, hogy kihozták belőlem, az életnek a mindennapi forgataga sajnos, ki nyomja belőlünk mindazt, ami mérgező és ártalmas, nem csak ránk, a többiekre nézve is. De ahogy szoktam mondani, csak az jöhet ki belőlünk, ami bennünk van. És ez egy félelmetes fénykép, egy félelmetes lelki fénykép Saulról, hogy őt élete egy szakaszában így látta a Szentlélek Úristen, hogy gyűlölet, sőt öldöklés vágya volt az ő lelkében, mert annyira meg volt bizonyosodva afelől, hogy ővé az egyetlen igazság, hogy amit ő igazságnak ítél, az az egyetlen és kizárólagos valóság, hogy ezért kész lett volna még embert is ölni. Isten lelke mindig alázatra akar bennünket nevelni, mert kedves testvérek, rólunk is készít lelki fényképeket az Isten szent lelke. És aki az Isten igéjét a szívébe veszi, ajkával tiszteli, életében, templomba járással is próbálja megszentelődés útján növelni az Isten jelenlétét az életébe, nagyon szomorú, amikor, hogy így mondjam, méltatlan fényképek és hangfelvételeket készít rólunk az Istennek szent lelke. És mégis milyen nagy a szeretete. Rögzíti a képet, a valóságot, a hangokat, és már is azon munkálkodik Isten, hogy hogyan változtassa meg ezt az embert, hogyan változtassa meg a belsejét, hogyan változtassa meg az indulatát és az érzéseit. És higgyük el, kedves testvérek, hogy Isten mindnyájunknak az ügyén dolgozik, munkálkodik. Látja a szívünkbe a megfáradást, látja életünknek a próbatételeit, látja a kihívásainkat, rögzíti ezeket, de ő tudja, hogy mi lakozik a mi szívünkben, és azt is tudja, hogy Krisztus által mivé formálhat bennünket. Pál, aki egykor Saulusként indul el Damaszkuszba, gyakorlatilag, amikor visszaemlékezéseiben elmondja, hogy ő kinek tartotta magát, hát valóban kora egyik legnagyobb szaktekintélyének, legnagyobb farizeusának. Ő nem akárkinél tanult, Gamálielnek a lábainál tanult, ő volt korának legnagyobb tanítója, a legnagyobb mestertől tanult. És azért tudnunk kell, hogy az ő származása is háttere, hogy Tarzuszi, ez azt jelenti, hogy onnan való, Kis-Ázsiából, és gyakorlatilag az édesapja révén, aki egyszerű ember volt, de elég vagyonos ember ahhoz, hogy a római polgárjogot meg tudja vásárolni. És gyakorlatilag így Pál tanulhatta Saulként a görög nyelvet, tanulhatta a görög filozófiát, korának a nagyon magas szintű tudományát. Vajon hol gondolta volna Saul, hogy egyszer ő lesz majd az Úr választott eszköze? Ő magát választotta ki, hogy a farizeusi tudományt a legmagasabb szintre fogja vinni, hiszen lelke mélyén 1000 íziglen zsidónak tartotta magát Héber a héberek közül, aki Benyámin törzséből származik. Ez az ember, amikor elmegy Jeruzsálembe, és tapasztalja a keresztény életek változását, bizonyára tudott Jézusról, és nagy valószínűséggel, amikor az Úr Jézus keresztre feszítették ezen a nagy ünnepen, a húsvét ünnepén és a páska ünnepen, valószínű, hogy ő ott tölthette ezt az időt, ahol az ő ura. És amikor eljön az ideje annak, hogy a keresztények ellen lázadásokat szítanak, és amikor István vértanút megkövezik, tulajdonképpen mondhatjuk, hogy Saulusnak a legnagyobb tanítója nem is Gamáliel, hanem István vértanú. Olyan hatást gyakorol Istvánnak a lelkisége, hitvallása, mártír halála, hogy gyakorlatilag Saul nem tud megszabadulni István vértanúnak a bizonyságtételétől. Látta a megnyílt eget, szelídséggel és békességgel hordozta el a szívében az egyik legpusztítóbb kivégzési módszert, a megkövezést. Ez azt jelentette, hogy a városfalon kívülre vitték ki, Jeruzsálem városfalán kívülre, hiszen a szent város területén szentségtelen dolgokat nem lehetett csinálni, csak azon kívül. Tehát értjük jól, a szent ember szentségtelen dolgot tehet, de csak a szent város falain kívül. Na, ezt nevezzük képmutatásnak. A szent ember a városfalon sem tehet szentségtelen dolgot. Tehát mi is az életünk során, amikor a templomi életre sokan azt mondják, hogy a templom ajtónál bezárul a templomi élet. Mert hát a mindennapi élet egészen más. A mindennapi életben ügyeskedni kell, a mindennapi életben elmennek a féligasságok is. A szent város határán kívül, a templom ajtón kívül más normák élnek. Jaj nekünk, ha így gondoljuk! Nem lehet kettős mércével mérni az életet, és nem lehet kettős mérce szerint követni Krisztust. Ha mi őt követjük, a templomon belüli lelkiségnek úrrá kell lenni a templom ajtón kívüli hétköznapokban is. Istvánt elvitték egy olyan lapályos vidékre, ahol már megszokottá vált a megkövezés, rengeteg kő volt ott felhalmozva, és aztán volt egy olyan medence-szerű rész, ahova bedobták a halálra ítéltet, és gyakorlatilag addig kövezték, először kisebb, majd nagyobb kövekkel, ami gyakorlatilag zúzódásaiba, fejsérüléseibe, vérveszteségébe bele nem pusztult. Hát ennyit arról a törvényről, hogy ne ölj. Ugye értjük jól, ne ölj. akkor ne is tegyük. De ők tették. Talán ezért is nem okozott nagy gondot nekik az Úr Jézus keresztre feszítetni, mert hiszen ha megvoltak róla győződve, és megtudták magukat győzni afelől, hogy nekik igazuk van, akkor onnantól kezdve az ember bármit véghez tud vinni, mert a gondolat hatalma óriási. Emlékezzünk vissza, hogy az Úr Jézus miért tanította, miért mondta önmagáról, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Az utat ismerjük, de az igazság, az nem csupán Jézusé, hanem az eredeti igében is, ezt mindig hangsúlyozom. Az igazság görög szava, az aletheia, azt jelenti, hogy valóság, valóság. Amíg az én emberi valóságom nem találkozik a Krisztus valóságával, addig igen nagy gondban vagyok. Amikor találkozom vele, amikor ütközik egymással ez a két valóság, abból egy olyan új élet születik, amely megnyílik és felszabadul a Krisztus valóságára. Arra, hogy valóban ő az út, amelyen az Isten országába eljuthatok. Hogy valóban övé az igazság, mert ő szeretettel valósította meg az igazságot. Nem embereknek az igazát hozta el a földre, hanem a mennyei Atya szeretetének az igazság mércéjét hozta el. És aztán, hogy ő az élet, ez a legcsodásabb valóság, kedves testvérek, ezt a valóságot látta István vértanú, amikor megnyílt az ég, és látta az Atya jobbján a fiút. Csodálatos, felszabadító élménye lehetett ez Istvánnak, hogy Jézus nem hagyta el, mellette van, tenyerén hordozza, magához öleli, odalent kövezik, Jézus magához öleli, és Saul ettől az élménytől nem tudott szabadulni. Ez volt az a pont, az a forduló pont az életében, ahonnan többé már nem úgy mennek a dolgok, ahogyan ő elgondolta. Fanatikussá kezd válni, mert kétségei lettek, és a lelki kétség az embert még jobban megerősíti az igazában, mert hát ha feladom, magamat adom fel. Értjük itt is jól, hogy Pálnak még nem Krisztusban volt az igazsága. Feladni a kicsi valóságát annyit jelentett volna, hogy feladja önmagát. Isten senkitől nem kéri azt, hogy önmagunkat feladjuk, hanem azt kéri, hogy neki adjuk magunkat. A gonosz próbálja az emberekkel elhitetni, hogy add fel önmagad, mit ér már az életed, semmit nem ér, dobd el, aztán majd csak jobb lesz. Az a lényeg, hogy ne folytatódjon az a rossz, amiben vagy. Hány emberrel el tudja ezt hitetni? Nekünk nem feladni kell magunkat, hanem átadni magunkat Jézus Krisztusnak. Hát Saulnak ez nem ment a maga erejéből, és tudjuk, hogy elmegy még a jeruzsálemi főpapokhoz is, és papírokat kap, engedélyeket arra nézve, hogy Damaszkusz városában a keresztényeket gyakorlatilag láncra veresse, és úgy vitesse őket vissza Jeruzsálembe. Hát gyakorlatilag, hogy végezzenek velük. Tehát még most sem tanultak a leckéből. Jézust keresztre lehetett feszíteni, meg lehetett gúnyolni, mindent elkövethettek vele, harmadnapon mégis feltámadt és él. Lehetett aztán ámítani, hogy ellopták a tanítványok a holttestét. Lehetett mondani bármit, de amikor megjelent az Úr, egyszerre 500 atyafina, ugyan mit jelentett a római katonák hazugsága, hogy elvitték az Úr testét. A szemtanúkról maga Jézus gondoskodott, hogy legyenek, akik látják, legyenek, akik tudják, hogy Krisztus él. Saul tehát tulajdonképpen önmarcangolva, fanatikusan, és ennek tudható be, hogy öldöklés vágyától lihegve siet és iparkodik Damaszkusz városába. És mielőtt elérte volna ezt a határt, az Úr megállítja. Délelőtt az etióp kincstárnokról hallhattunk, az eunukról, aki Kandakénak, az etiópok királynőjének volt a pénzügyminisztere, kincstárnoka, s az ő vele kapcsolatos történet is éppen arról szólt, hogy még mielőtt visszaért volna arra a határvidékre, amely Izrael és Egyiptom határvidéke volt, az Úr az ő angyala által küldte Fülöpöt, hogy menj! Menj és szólítsd meg, amíg át nem lépi a határt. Milyen nagy dolog, drága testvérek, hogy Isten tudja, mikor kell minket megállítani. Rosszul esik? Bizony rosszul esik. Mennyire tud fájni, amikor amit elképzeltem és elterveztem, abban az Úr visszafog, megállít, és azt mondja, hogy ez így nem mehet tovább. Az óember számára nem is létezik nagyobb próbatétel, mint amikor az Úr megállt parancsol. De áldott legyen az Isten minden megállító őrhelyér, ahol megállított bennünket, ha kell betegség, gyász, próbatételek által, mert hogy Túrmezei Erzsébetnek az egyik versfordítása is mondja, életed útjába, nem azért kerül gátoló kő, hogy az hiába legyen ott, hanem hogyha e kövek mellett a lelked Istennel találkozott, akkor minden gátoló kő életedbe áldást hozott. Hát ez nem egy kő volt, hanem maga a megdicsőült Krisztus. Megbokrosodik a ló, amelyen ment Saul, ledobja a hátáról, egy hatalmas fényjelenség, egy fényvillanás történik, és Saul hallja az Úr hangját, a körülötte lévők ezt nem tapasztalják, csak a fényjelenséget. És azt mondja a hang, Saul, Saul, mondd, miért üldözöl engem? Éreznünk kell a különbséget. István vértanúnak megnyílt az ég, és látta az Atya jobbján az Urat. Saul csak hallja. Igen, eddig jut el a vallásos ember. De ez is milyen nagy kegyelem, hogy meghallhatja. Saul, Saul, miért üldözöl engem? Megtorpan, 3 napig nem tud enni, nem tud inni. Élet egy mély válságba kerül. Újra kell értékelnie ideológiáját, hitét, érzéseit, teljes emberi mi voltát, Istennel való viszonyát. És aztán ezt úgy fogja majd tolmácsolni leveleiben, hogy eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot, amelyet átadtam nektek, amelyet be is vettetek, amely által üdvözültök is, hogy Jézus Krisztus feltámadta halálból, és megjelent Kéfásnak, és sorolja a tanítványokat, és végül megjelent nekem is, mint valami torszülöttnek. Igen, a Krisztussal való találkozása után már így látja az életét torzó. Ez azt jelenti az eredeti szövegben, hogy túlhordott gyermeke az Úrnak. Túl sok időt pazarolt el Saul a vallásos szövegeknek a bebiflázásával, de Isten életet tudott adni neki. Kedves testvérek, Isten nekünk is találkozást készít, ahogyan találkozást készített önmagának Nikodémussal, a samáriai asszonnyal, ugyanúgy készíti a találkozást a mi életünk számára is, hogy ez sordöntő legyen, hogy megfordítsa a gondolatmenetünket, hogy hatással legyen egész egzisztenciánkra, hogy más emberré legyünk. Istennek legyen hála, hogy lehetséges más emberré lenni. Nagyon sok családban vannak nagyon mély próbatételek, mint amilyen az alkoholizmus, és más egyéb szenvedélybetegségek, vagy elég, hogyha valakinek egy prőd, durva lelki állapot adatott személyiségül, s amikor a családtagok már le is mondanak arról, hogy lehetne másképpen, sokan mondják, hogy kutyából nem lesz szalonna, és más egyéb emberi bölcsességgel próbálunk operálni, hogy ebből nem lesz semmi. De van pálfordulás, igenis lehet más emberré lenni. az élő Krisztus által. Isten a mi életünkben is tud sorsfordító pillanatokat, órákat adni, betegségből gyógyulásba, erőtlenségből megerősödésbe, bűnökből bűnbocsánatra, felszabadulásra, de hinnünk kell, kérnünk kell ezt az Istentől. A legszebb szolgálata mégis Anániásnak adatik, mint az etióp kincstárnoknál Fülöpnek. Ez az úgynevezett egyszemélyes lelki gondozás, úgy is nevezzük, hogy egyszemélyes evangelizáció, amikor az Úr az ő gyermekét arra kéri, hogy menj el, látogass meg a te felebarátodat, és beszélj a lelkére, és erősítsd őt ige és imádság által. Többet érez, kedves testvérek, mint 3-4-5 ige hirdetést végighallgatni, mert közvetlenül tudom átadni a másiknak az Isten megelevenítő igei üzenetét úgy, abban az élethelyzetben, amiben őszintén megnyílva, feltárulkozva át tudjuk azt adni. Milyen szépek voltak ezek a találkozásaink, amelyekben részünk volt eddigi életünk során, amikor kitölthettük a lelkünket, amikor igét kaphattunk, amikor együtt tudunk imádkozni. Igen, a nagy Isten tisztelet, a nagy evangelizáció között és után szükséges a személyes lelki gondozás, az egyszemélyes evangelizáció. És azt kell, hogy mondjuk, hogy az Úrnak van rábeszélő képessége, sőt humora, mert amikor megszólítja Anániást, egyből ezzel a képpel kezd. Menj el az egyenes utcába Saulhoz, mert látja, hogy egy Anániás nevű ember megy be hozzá. Anániás még azt sem mondta, hogy igen. De az Úr azt mondja, menj, mert ő már lát téged. Látja és hallja, hogy te igyekszel felé, hogy rá fogod tenni a kezedet, ő meg fog telni szent lelkkel, és új életet fog kapni. Miért kellett, hogy ilyen módon buzdítsa az Úr Anániást? Hát Fülöpnek nem volt nagy kunszt elmenni a Gázába vezető útra, hogy csak a távolságot kellett leküzdenie, mert az etióp kincstárnok tele van vággyal, hogy Istent megismerje. De Saul veszélyes ember, sokakat küldött át a túlvilágra, sok keresztjén fogott meg és ítéltetett el. Anániásnak fel kell szabadulnia a félelem alól, az üldözés félelme alól is, és a hitében megerősödve kell, hogy útra keljen, hogy elmondja, te az Úrnak választott eszköze vagy, testvérem, Saul. És ez az ember, aki magába roskadva van és megvakul, lát, megjön az étvágya, és amit lát, az egy életet meghatározó látás. Látja most már, hogy merre tovább. Kedves testvérem, hogyha gondjaid vannak azzal, hogy hogyan tovább, ha nincs látásod, kérd az Urat, hogy állítson melléd Anániást, aki tud veled együtt imádkozni, aki rád teszi a kezét, aki áldást mond fölötted, aki az Úr embere, hogy növekedni tudjál a kegyelemben. Hogy Saul élete megváltozott, annak a legjobb ellenpróbája volt, hogy már Damaszkuszban elment a zsidókhoz, és hirdette nekik, hogy Jézus a Krisztus. Saul elég nehéz helyzetbe került egy jó ideig, mert hiszen a keresztjének tartottak tőle, a zsidók pedig nehezteltek rá. És mégis vitte az öröm hírt. Jézus a Krisztus. Minket mi fog vissza attól, hogy bátran vigyük és átadjuk ezt az örömhírt? Mi fog vissza, drága testvérem? Mert nincs annál nagyobb öröm, amikor erről szól a mi örömhírünk, és ezt el tudjuk mondani. Isten áldjon meg minnyájunkat az ő szent lelke által, tudjuk az ő kezébe letenni az életünket, bűneinket, emberi igazságainkat, és tudjuk elhinni végre, hogy Isten könyörül. A történet végén, amikor elolvastam, akkor az a kép tárult elém, mint amikor a karmester egy nagy szimfonikus zenekarnak írott műve teljes egészében átlátja, és tudja, hogy mikor, melyik szólamnak, melyik hangszernek, mikor kell belépni, megszólalnia, milyen hangerővel, milyen hangszínnel, ugyanilyen a Szentlélek Úristen is. Ő tudja, hogy kit kell elhívni, mikor, hol kell megszólítani, tudja, hol kell, hogy megállítson egy kis szünetjellel, tudja, hogy hol kell, hogy átvigye minket durból a molba, egy másik hangfekvésbe, de boldog az az ember, aki mindvégig az Úr zenekarába meg tud maradni, és a Szentlélek a karmestere. Így legyen. Amen. Mennyei édesatyánk, leborulunk te előtted, és hálás a szívünk. Szinte felpezsdíted a lelkünket azzal az örömmel, hogy életek változhatnak meg, hogy életek fordulhatnak emberi bölcselkedésből Isten bölcselkedőivé, és életsorsok változhatnak meg, Urunk, a te szeretetettől. Úrunk, köszönjük, hogy te cselekvő Isten vagy, hogy élő vagy, megelevenítő. Úrunk, sokszor azt éljük meg, hogy életünknek nagy része elfolyik fölöttünk, kifolyik a kezünkből, mint ahogyan az Ószövetség író is mondta, életünknek nagyobbik része hiába való fáradozás. Soly gyorsan elrepülnek az éveink, mint a madár, mint a köd, amely szerte foszlik. Úrunk, engedd meg, hogy a mi életünk is aktív, cselekvő élet lehessen a lelkiek terén is. Hiszen oly sok mindenért iparkodunk, küzdünk, oly sok mindent igyekszünk megragadni, amíg erőnk és esztendeink ezt megengedik. Engedd meg, Urunk, hogy a lelki életünk se legyen álló víz, hanem engedd meg, hogy legyen benne szolgálat, öröm, odaszántság, hogy tudjunk mai Anániásokká válni, akik bátran szólnak, akik bátran útra kelnek, nem félelemmel, hanem bizonyságtétellel, és merik bátran átadni mások élete számára az örömhírt, hogy Jézus a Krisztus, hogy Jézus a szabadító. Úrunk, kérünk, hogy te áld meg, még ami hátra van április hónapjából, és könyörgünk, hogy te áld meg majd az új kezdetet, a májust. Kérünk, Urunk, hogy adj nekünk megújult szívet az új hónaphoz, és szabadíts fel a mi lelkünket, hogy merjünk annak minden egyes napját, óráját a te kezedbe letenni. Kérünk, Urunk, hogy te őrködj testünk, lelkünk fölött, te adj nekünk egészséget, lelkit és testit a mindennapokhoz, te áld meg családjainkat, te áld meg benne a kicsinyeket, az időseket, a megfáradtakat. Úrunk, te legyél a gyászolókkal, a betegekkel, a megtört szívűekkel. Vigasztaló kegyelmedet rájuk is töltsd ki, Urunk. És kérünk téged, hogy hadd legyenek ma is életek változása által téged dicsőítő bizonyságtevők és sokan. Engedd meg, Urunk, hogy ne szóljon a te igéd hiába, hanem a te igéd, amely cselekvő szó, ami szívünk földjére rátalálva, hogy tudjunk mi magunk is nap mint nap változni, növekedni a szeretetben és Krisztus megismerésében. Istennek legyen hála mindezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána pedig az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Atya Istennek szeretete, s a Szentlélek Istennek megszentelő közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.